Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Idén lesz a kelet-európai és romániai rendszerváltás 35. évfordulója. Ennek kapcsán biztosan számos, vagy inkább számtalan visszaemlékezésre és megemlékezésre kerül majd sor, főleg az év vége fele. Arra, hogy milyen fontos dolgok történtek tájainkon és Magyarországon 1989 nyarán, augusztusában, mintha nem nagyon akarnánk, nem nagyon tudnánk emlékezni. A páneurópai piknikről van szó, az erdélyi menekültek ügyéről és az NDK béli menekültekről. Ez jelentős mértékben hozzájárult a vasfüggöny elvágásához, lebontásához, és hát furcsa, groteszk részletekben is bővelkednek az akkori események. Erről beszélgetünk ma a rendszerváltás eseményeinek kutatójával, az Anno Domino 89 című 5 évvel ezelőtt megjelent kötet szerzőjével, Krajnik Nagy Károly nyugalmazott újságíróval, tanárral, közíróval. Hogy mi is történt 35 évvel ezelőtt, milyen szerepet játszott ezekben az eseményekben a korabeli sajtó. Szeretettel köszöntöm Krajnik Nagy Károlyt, aki sajnos csak telefonon lehet itt velünk a sajtóklubban, lévén, hogy éppen covidos. Hát igen, 2024 augusztusában, bár alig beszélünk már róla, a koronavírus köszöni szépen még mindig itt van velünk, és az utóbbi hetekben hát jócskán megugrott, megnőtt a betegek száma. Ennek kedveznek a különféle zsúfolt és túlzsúfolt fesztiválok is, mint amilyen a Kolozsváron, csak most kezdődő Untold, a maga hajnalig, vagy inkább reggelig tartó csendháborítás számba menő koncertjeivel. Na de ez már egy más téma. Térjünk vissza a KH-hoz, mai témánkhoz. Karcsi bátyám, bár pozitív lett a teszted, remélem, hogy ura vagy a helyzetnek, és jól érzed magad.
Persze, hogy jól érzem magam, már a vége felé is tartok. Lázam egyáltalán nem volt. Köhögés és fáradékonyság a fő szimptomák, tünetek, úgyhogy remélem, hogy ez a beszélgetés is covidmentesen fog lezajlani. Vonal nem lesz fertőző.
Azt azért mondjuk el, hogy a kedves hallgatók ezt a műsort most felvételről hallják, és mi pénteken késő délután este beszélgetünk telefonon. Hát 5 évvel ezelőtt a rendszerváltás 30. évfordulójára írtál egy könyvet, az Anno Domino 89 címűt, amit azóta, hát hogy úgy mondjam, továbbfejlesztett. Tovább kutakodtál ebben a témában, és most, hogy ilyen félkerek évfordulónk van, ugye, hát itt az ideje, hogy egy kicsit beleássuk magunkat ismét ebbe a többé-kevésbé elhanyagolt, elfeledett témába. Tehát azt javasolom, hogy egy kicsit világítsuk meg az előzményeket, beszéljünk magáról erről a piknikről, és aztán a következményeiről is.
Az előzmények persze. A háttér és az előzmények között mindenek előtt a gorbacsovi perestrojkát és annak az egyik fontos komponensét, a glasnostot, az átláthatóságot kellene említsem, mert hiszen a sajtószabadságnak, a sajtószabadszájúságának tulajdonképpen ez a kelet-európai specifikum most alapja. Tehát a rendszerváltás fontos előzménye a glasnost meghirdetése volt, ehhez pedig az atomkatasztrófa, a csernobili atomkatasztrófa elhallgatása adta meg a döntő lökést. Gorbacsov maga személyesen is felelősnek érezte magát, mondjuk ki, hogy az is volt, hogy a rögtöni bejelentéssel nem mentették meg még számos ember életét, és másoknak az egészségét, holott ezt megtehették volna, hogy ilyesmi többé ne történhessen. Hát többek között ezért hirdette meg a glasnost átláthatóságát. Ennek aztán groteszk következménye is voltak. 89-re például a szovjetek bábállamában, az NDK-ban betiltották az orosz, a népszerű orosz Sputnik folyóirat terjesztését, mert hát ugye az NDK-s elvtársak nem nagyon lelkesedtek a gorbacsovi reformokért.
Tehát ez tényleg paradox helyzet, hogy a nagy Szovjetunió, amelynek bábállama volt az NDK, hát, hogy úgy mondjam, index alá került a Német Demokratikus Köztársaságban.
Hát ez így volt. Aztán júliusban, amit Bukarestbe csúcsértekezletre gyűltek össze a Varsói Szerződés prominensei, főtitkárai, és akkor már a keleti tábor már két részre volt szakadva, egész markánsan meg lehetett különböztetni a Gorbacsov köré tömörülő reformerországokat. Lengyelországban már el is dőlt a helyzet, hiszen a választásokon talult a szolidaritás. Magyarországon is elben eldőlt a helyzet, hiszen a nemzeti kerekasztalon már körvonalazódott a békés átmenet egyezménye. Úgyhogy az előzmények ezek lehettek, de ha magyar vonatkozásban nézzük, és különösen a sajtói dolgokat, akkor az előzmények közé tartozik Puzsgai Imre, a magyar Gorbacsov két média puccsa is, szinte elképzelhetetlen. Az első puccsot Puzsgai a lakiteleki találkozó után követte el, ez 1986 végén volt, amikor a Kádár rendszer tiltakozását kiátszva egy interjúban közzétette az ellenzéki tanácskozás nyilatkozatát. Puzsgai második média puccsa, az már igazi robbantás volt 89. januárjában, egy rádióműsor keretében népfelkelésnek nevezte az addig ellenforradalomként apostrofált 56-ot. 89-re ugye Gorbacsov és Puzsgai már egyaránt médiasztárnak számítottak, főként ugye nyugaton. Lehet, hogy túl sokat is szerepeltek, sőt túl szerepeltek. És ezáltal ma már látjuk, hogy el is használták talán idő előtt magukat. Azért, mert hát akkor tündököltek, de hát már a bukásuk sem volt túlságosan távol. Szóval médiasztárok voltak már keleten is, médiaguruk, véleményvezérek egyelőre még nem, de 89-ben a megrendezett média show-k, színjátékok, műsorok kezdtek már divatba jönni. 89-nek ugyanolyan forró nyara volt, ha nem forró, mint a mostani kánikula, és ezen a hőmérsékleten a vasfüggöny ünnepélyes átvágása direkt a nemzetközi média kedvéért újjáépített díszletekkel, akkor június végén történt újjáépített díszletek, mert hát a kerítést addigra már lebontották, májusba kezdték el, június végére már alig voltak itt ott poszlányai darabkái.
Na de egy kicsit azért beszéljünk arról is, hogy mielőtt ezt a vasfüggönyt lebontották, és aztán a média show kedvéért újra felépítették, hogy újból lebonthassák, tehát tiszta őrület, tiszta posztmodern, hogy miért is és hogyan került sor erre a nyitásra, tehát az erdélyi menekültekről feltétlenül szót kéne ejtenünk, hogy több ezren gyűltek már össze Magyarországon, és a budapesti kormány rendezni szerette volna a sorsukat, és ennek az volt az útja, módja, hogy csatlakozott Magyarország az ENSZ menekültügyi egyezményéhez, míg 1989. februárjában, és ez az egyezmény aztán fél év múlva hatályba is lépett. Na de itt bejön aztán a keletnémet menekültek ügye, ugye több ezer keletnémet turista a budapesti nyugatnémet nagykövetségen kért menedékjogot. Valahonnan innen indul itt ezen a ponton csomósodnak, függenek össze az események?
Hát nem csak a nagykövetségen, az egész környék, tehát tele volt, meg a Dunántúl, a Balatonpart, hát ez igazi modern kori népvándorlás volt ez is. Igen. Na, tehát térjünk vissza akkor az erdélyi menekültekről. Ceausescu ugye a 80-as években elhatározta a romániai magyar kisebbségnek a felszámolását egészen durva eszközökkel, lásd a családok szétválasztása, a moldovai kihelyezések, stb. És a menekültek áradata volt a válasz Magyarország felé. Ezeknek a helyzetét kellett volna mindenek előtt rendezni. Ahogy elmondtad, nem fogom ugye megismételni, az ENSZ menekültügyi egyezménye jelentette a megoldást, februárban elfogadták, júliusban érvénybe lépett, gyakorlatilag csak október 1-ére tervezték a technikai életbeléptetését, és pedig a rendezett központok felállítását, procedúrák megállapítását, adminisztratív dolgokat, stb. Úgyhogy a piknikest ennek előbe vágott, felerősítette, mozgásba hozta a dolgokat. Végeredményben azt is mondhatnám, mondom is, hogy a piknik volt az a hátfordulási pont, a flexiós pont, úgy emlékszem, úgy mondják a matematikában, amikor ezeket az erjedési folyamatokat, amelyek addig főként a politikum szintjén jelentkeztek, reformkommunisták, ugye Gorbacsov, Poposgai, a lengyelek, és Csehszlovákiában is voltak ennek jelei. Nos, amikor a politikai erjedést az utca kezdeményezése, a tömegek nyomása váltotta fel, amikor a történelmet már nem a zárt ajtók mögött, hanem az utcán kezdték alakítani, és hát egész erőszakosan. Mondtad, hogy a Kelet-Európa a magyarságért fogadták el a menekültügyi egyezményt, igen ám, de ez egész mindenkire vonatkozott, és a keletnémetek rögtön látták, hogy hát akkor ez rájuk is vonatkozott, itt elindul egy vonat, amelyre igaz, hogy potyautasként, de nyugodtan fel tudnak ők is kapaszkodni, és legfőbb problémájukat a nyugat-németországi rokonokkal való kapcsolattartást, meg egyáltalán a szabad közlekedést, ezt meg fogják, el tudják érni. Ők már tudatosan készültek a augusztus elején már hivatalosan megjelent, bejelentett piknikre, fel voltak készülve, és adott ponton akcióba is léptek.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Idén lesz a kelet-európai és romániai rendszerváltás 35. évfordulója. Hogy milyen fontos dolgok történtek tájainkon és Magyarországon 1989 nyarán, augusztusában, a páneurópai piknikről, az erdélyi menekültek ügyéről és az NDK béli menekültekről. Erről beszélgetünk ma a rendszerváltás eseményeinek kutatójával, az Anno Domino 89 című 5 évvel ezelőtt megjelent kötet szerzőivel, Krajnik Nagy Károly nyugalmazott újságíróval, közíróval.
A piknik ötlete még júniusban véletlenül és csak tréfás formában hangzott el Debrecenben, és pedig Habsburg ott tartott egy előadást, utána volt egy vacsora, és ott már nem Otto volt az utolsó magyar királyfi, akkor már lemondott, ugye, hanem a fia Habsburg Károly, és Habsburg Károly előtt mondta el egy debreceni úriember, milyen jó lenne, hogyha már tudjuk, hogy a vasfüggönyt lebontották, akkor rendeznénk egy ilyen közös szalonna sütést, ahogy ez egy határ egyik oldalán lennénk mi magyarok, a másik oldalán lennének az osztrák sógorok, és akkor hátulsó pár előre pus helycsere lenne, a magyarok átmennének a szabad osztrák magyar határon, az osztrákok átjönnének ide, szalonnasütés, frekkenezés, sör, stb. Stb. Szent a béke, elfelejtjük 48-49-et, ugye, és a világ előtt demonstráljuk, hogy bizony a vasfüggöny az a múlté. Így képzelték el, de ez egy kicsit másképpen sikerült. Tudniillik, a keletnémet menekültek, akiket a követség meg civil szervezetek köztük a Pán-Európai Unió aktivistái is felkészítettek arra, hogy itt bizony augusztus 19-én helyi idő szerint 15 és 18 óra között felnyitják a határt, és akkor ott szabadon át lehet menni, és megoldják ezt a problémát. Így tervezték el a szervezők is, köztük Nagy László barátom, aki a soproniak részéről főszervező volt, régebben Rost Andreának, a híres énekesnek volt a menedzsere, tehát a menedzsmentben volt már neki egy kis tapasztalata, nemzetközi nyelveket beszélt, tolmácsként is szerepelt ott, és akkor előtte egy nemzetközi sajtóértekezletet hívtak össze 11 órával előtte, ahol különböző nyilatkozatokat olvastak volna fel, köztük a sors közösség táborának a záró nyilatkozatát is. Hát záró nyilatkozat helyett egy zárójelet nyitanék most meg. Ebben a táborban az erdélyi menekültek is képviselve voltak, személy szerint Szűcs Géza, Molnár Gusztáv, a románok közül Emilio Vanescu, ez egy bánsági, nagyon belevaló fickó. Szóval nekük volt egy ilyen táboruk, és ennek a tábornak a záró aktusát időzítették rögtön a határnyitás elé. Igen, ám csak a nemzetközi média érdeklődése akkora volt, és a sok fordítás és a kérdés miatt a dolog elhúzódott, és a német menekülteknek kint a határon, Sopron kőpusztán, ott a türelmük elfogyott, egyszerűen neki rohontottak a határzárnak, áttörték a kerítést, a határőröket félrelökték, és azon a napon 6 és 700 közötti számban egy rengeteg német menekült átjutott Ausztriába, a szabadság útját választották.
Ez volt az a pont, ahol akár tragédiába is fordulhatott volna az egész, hogyha a határőrök betartják az érvényben levő szabályokat, de hát hál' Istennek nem tartották be, és nem nyitottak tüzet.
Így van. Később erről sokat beszélgettem az akkor ügyeletes határőr főnökkel, Bella Árpád alezredessel. Többször bejártuk a helyszínt is, és beszélgettünk otthon is nála, Csopakon, Sopron közelében, és hát az a probléma, hogy bár a háttérben a politikusok, a két fővédnök, Pozsgai Imre és Habsburg Otto, akik jellemző módon nem voltak jelen, csak a megbízottaik voltak jelen, például Habsburg Walburga, és az áttörésről jellemző módon Budapesten a politikusok tudtak, a nagyfőnökök tudtak, a kisfőnököket viszont elfelejtették értesíteni. Ezt Nagy László utólag kisé humorosan úgy minősíti, hogy ha majdan az archívumok megnyílnak, az akkori történészek eldönthetik, hogy egy ügyesen felépített bizánci megoldásról volt szó, vagy magyaros kontármunkáról. lehet, hogy az igazság a kettő között van. Tehát Németh Miklós tudta, Pozsgainak magának az ötlete is az volt, hogy akkor most ott menjenek át a migránsok közül, illetve a menekültek közül hányan tudnak, csak a határőröket nem értesítették. Ez olyan volt, mint a magyar történelemből ismert két arcú dolog. Emlékszünk a Bánkbán ügyre, a megkérdezett érsek, aki azt válaszolta, hogy a királynét megölni nem kell, félnetek, jó lesz, ha mindnyájan megegyeztek, én nem ellendem. Más hangsúlyjal mondva, a királynét megölni nem kell, félnetek, jó lesz, ha mindnyájan megegyeztek, én nem ellenem. Nem ellenzem. Tehát más hangsúlyjal a másikat is lehetett. Egyébként Gorbacsov is eléggé evadív volt, valahányszor Németh Miklóssal ezeket világnyelven megtárgyalta, úgyhogy ő is ilyen kétértelmű, viszont a célzásokban egyértelmű válaszokat adott, tehát ma úgy mondanánk finoman, hogy a hallgatás vagy a mellébeszélés az beleegyezést jelent. Igen ám, de ugyan a következménye az volt, hogy minden lebegett a levegőben, semmi se volt biztos, senki se tudta, hogy fognak az oroszok reagálni, hogy nem lesz tömeg, vérengzés benne, stb. És nem tudtak a következményekről se. Ezt érezték az akkoriak, akikkel elég sokkal beszéltem személyesen is, például a debreceni szervezőkkel is, magával Pozsgai Imrével is több alkalommal, de a maiak már egy kicsit másképp látják a dolgot. Érdekes, hogy egy nagyon jó kis könyv jelent meg a román fordításban, Viktor Sebestyén, amerikai publicista összefoglalója. Ő más szempontból nézte az eseményeket, szintén kelet-európai összpanorámát próbált csinálni, akárcsak én, az övé persze sokkal szakszerűbb és sokkal részletesebb, viszont amikor a piknikről ír, meg se említi az erdélyi menekülteket, holott a Romániában járt és ismerte az állapotokat, hanem azt mondta, hogy ez az egész piknik dolog az volt, hogy a szovjeteket tetteljék le. Hát a tettelés sikerült, ugye, mert Gorbacsov hallgatott, és Honecker elvtársék meg dühönkedtek Berlinben, mert annyi volt az ő idejük lejárt.
Hát igen, Magyarország akkor végül is az NDK-val kötött kétoldalú egyezményt is megszegte azzal, hogy a kelet-német menekülteknek zöld utat adott Ausztria felé.
Így van, viszont Horn Gyulának kellett, Oszkár Fischer kelet-német belügyminiszterrel letárgyalni a dolgot, lenyomni a békát a torkukon, és ő arra hivatkozott, hogy nekük megvan a nemzetközi egyezményük, és a nemzetközi egyezmények felülírják a kétoldalú egyezményeket.
Ez a nemzetközi egyezmény az ENSZ menekültügyi.
Az ENSZ, igen, az ENSZ menekültügyi egyezménye, igen.
Karcsi bátyám, te elmondtad nekem, hogy őrzöd a vasfüggöny, a szöges drót egy hitelesített darabkáját.
Igen, Nagy Lászlótól kaptam személyesen, nehogy azt higgyék, hogy én ott voltam, és akkor a vasfüggönyt vágtam az ollóval, holott miután az áttörés megtörtént, akkor a maradék ünnepeltek, illetve piknikezők, azok nekiálltak, és egy megmaradt részletet, vasműkönyv megmaradt részletét elkezdték ugye szétrancsírozni és hazavinni emlékbe, és az érdekes az volt, hogy fordítva történt az eset, mint júniusban a Horn Gyuláékkal, tudnélik tényleg megvolt egy darab része a vasfüggönyből, csak hogy azt a saját kérésükre egy állami gazdaság vadaspartjának a kerítésébe akarták beépíteni, és azért maradt meg. Na most már a piknikezők szétvették ezt a kerítést, a következménye az volt, hogy utána újra kellett építsék maguk a szervezők, a jó fiúk akartak maradni, és az egyességeket betartani, újra is építették, úgyhogy ott van. Viszont én is őrzöm a vasfüggöny egy hitelesített darabkáját, mondom, az egyik főszervezőtől, a Nagy Lászlótól kaptam a hitelességét igazoló tanúsítvány kíséretében is. Ez a pikniknek a plakátja volt, amit aztán még aznap este a plakátot jól elmosott egy kiadós zápor, a piknikezőket is szétugrasztotta és véget vetett a bulinak, de megmaradt és szép emlék, hogy a saját kiutcanásaimról is, hiszen többször is végigjártuk a határőr barátokkal a környéket.
Ez egy több száz kilométeres vasfüggöny volt Ausztria és Magyarország között, ugye, amelyet már korábban lebontottak, és mint említetted, egy kis szakasza maradt meg, és említetted a Nagy László piknik főszervező nevét, hogy ő adta neked ezt a hitelesített szögesdrót darabot. Hát ő vezette azt a nemzetközi sajtóértekezletet is, amely olyannyira elhúzódott a sok szinkrontolmácsolás, újságírói kérdések miatt, hogy végül is a keletnémet menekültek elvesztették a türelmüket, és hát időnap előtt áttörték a vaskaput, úgyhogy a média, a nemzetközi sajtó képviselői lemaradtak róla, pedig még Új-Zélandról is érkezett forgatócsoport Magyarországra, hogy ezt megörökítse, de végül nekik sem sikerült, hanem egy helyi fotós készített csak hiteles felvételeket.
Így van, Lóbenben Tamás azt egyébként rengeteg fotót készített, és ebből aztán később Nagy Lászlóék egy képes albumot is kiadtak. Ezt is megkaptam tőlük. Na de folytassuk akkor a piknik történetét a Nagy Lászlóval. Tehát ő volt ugye a média felelőse a pikniknek. Nem sokára, pár perc múlva befejezték, ahogy megérkezett a hír, hogy áttörték és már lekésték a nagy történelmi eseményt, bepakolta az újságíró társaságot egy kis buszba, ő is autóba várta magát, és megpróbáltak a helyszínt megközelíteni. Közelébe se értek, hát ő is káosz volt, azt mondják. Ott hullámzott a tömeg, mentek, jöttek, hát meg se tudták a hivatalos szervezők közelíteni. Erre mondták, hogy a pán-európai piknik helyett pán-európai káoszt találtak, illetve pán-európai pánik töltötte el őket, és őskáoszt találtak. Na de hát az őskáoszt aztán lassan a következő elrendezte a történelem. Hát ilyen a történelem, ugye, ők akartak a sógorokkal egyet kocintani, egy kis szalonnát sütni, és a végén fogalmuk se volt, hogy történelmet csináltak.
Amelyre a mai sajtóklubban, hát röviden, vázlatosan, de emlékeztünk, hogy 35 évvel ezelőtt mi történt. Az idén milyen megemlékezés lesz? Tudsz-e valamilyen fontos eseményről, vagy részt veszel-e valamelyiken ezek
Igen.
közül?
Hát ugye a 89 utáni esztendőkben Kohl kancellár, az Egyesülés kancellárja rendszeresen eljött a ünnepségekre, akkor mondta el az első évfordulón a híres mondatát, hogy a pikniken esett ki az első tégla a berlini falból, így is volt. Itt említem meg a pikniknek az egyik jelszavát is, úgy szólt, hogy falurombolás helyett falrombolást, amivel szinte megsejtették, hogy ennek a pikniknek a következménye az lesz, ami történt is a valóságban, hogy a berlini fal is elesik. A másik jelszavuk az volt, hogy bonzt és vitt, ugye ismerjük a hasonlóságot. november 9-én a berlini fal elesteko is érvényben volt, és hát ott is bontották a falat, és emlékbe vitték a téglát és a darabjait.
Arról, hogy lesz-e valamilyen megemlékezés?
Ja, igen, az volt a kérdésed eredetileg. Igen, az idén is lesz. Egyelőre még nem hivatalos, de Nagy László azt mondta nekem, hogy valószínű, hogy külügyminiszteri szinten képviselteti magát a német külügyminiszter és a magyar külügyminiszter, tehát a hivatalos ünnepségeken ezen a szinten fognak megemlékezni. Egyébként az áttörés színhelyén azóta emlékszoba is nyílott, különböző képes és írott dokumentumokkal, és röviden az áttörés után, talán 3 vagy 4 évvel később, Melokó Miklós, a híres szobrászművész, Mészkőből egy szoborcsoportozatot is alkotott, amit az áttörés színhelyéről, hát körülbelül 20-30 méterre voltam, ott fényképet is készítettem róla, ott helyeztek el, tehát megvan jelölve, hogy ezen a helyen bizony egy bizonyos napon 35 évvel ezelőtt világtörténelmet írtak, amiben az erdélyi magyaroknak is keveset beszélünk róla, túl keveset beszélünk róla, de bizony, szinte, hogy kezdeményező szerepük volt.
Hát erre emlékeztünk akkor a mai sajtóklubban. Krajnik Nagy Károly, köszönöm szépen, hogy mindenről elbeszélgethettünk, sajnos csak telefonon. Neked egészséget, gyógyulást, a kedves hallgatóknak köszönjük a türelmet és a figyelmet. Viszont hallásra!